Ez itt a Transzakció, a Magyar Államkincstár hivatalos podcastja, én Boros Péter vagyok. A Magyar Államkincstár 2017 óta lát el társadalombiztosítással, azon belül nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feladatokat, amelyek jelentős része nem látható az ügyfelek számára. Azonban a nyugdíjak igényléséhez, megállapításához és folyósításához elengedhetetlenek. Mai adásunkban szó lesz arról, hogy a külföldi munkavégzés hogyan befolyásolja a nyugdíjra való jogosultságot, melyek az igénybejelentéssel, a nyugdíj megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, és választ kaphatunk néhány a témával kapcsolatosan feltett kérdésekre is. A mai vendégünk dr. Folyka Valéria és dr. Molnár Hidasi Dóra, a Magyar Államkincstár nyugdíjbiztosítási szakigazgatási főosztályának munkatársai. Csapjunk is bele szerintem, ugye ez már a többedik adás, ami a nyugdíjról szólt, de aránylag kevesebb időt tudtunk szánni eddig a nemzetközi részére, mi van, hogyha én külföldön szereztem jogosultságot, illetve mi van, ha külföldi vagyok és Magyarországon szereztem jogosultságokat. Csapjunk is bele, mitől lesz egyáltalán egy nyugdíjban nemzetközi maga az ügy?
Vali? Ez nagyon érdekes dolog. A korábbi beszélgetésekben már szó volt róla, hogy ahhoz, hogy valaki nyugdíjra jogosultságot szerezzen, többek között szolgálati időre is szükség van. Most szolgálati időt ugye nem csak Magyarországon lehet szerezni, hanem külföldi munkavégzés alapján is lehet ilyen időkhöz hozzájutni. Az, hogy egy nemzetközi ügy mitől lesz nemzetközi nyugdíjügy, az azt határozza meg, hogy az adott külföldön szerzett szolgálati időt a magyar nyugdíj megállapítása során befolyással bír-e, illetve van-e jelentősége annak, hogy ő külföldön dolgozott. Van egy másik különbség is, tehát például egy magyar nyugdíjügyet a lakóhelyéhez, az igénylő lakóhelyéhez közel bírál el a hivatal, míg a nemzetközi ügyek elbírálása Magyarországon egy koncentrált helyen, a Budapest Főváros kormányhivatalában történik.
Emlékszem, hogy milyen extra volt, amikor a 70-es, 80-as években az építőiparban aránylag sok ember ment Afrikába dolgozni, és ugye milyen nagy szó volt az, hogy hú, hát akkor majd ő onnan kap nyugdíjat, meg ki onnan számozik. Ma már, amikor az Európai Unióban élünk, az lehet azt mondani, hogy ma már ez relatíve természetes. Melyek azok az esetek, amikor a külföldi szolgálati idő a magyar nyugdíj megállapítása során jelentőséggel bír?
Hát ahogyan említetted is, vannak olyan országok, amelyekkel Magyarországnak nincsen semmiféle kapcsolata. Tehát így az afrikai országok esetében, de a nyugdíjügyek tekintetében ugye elmondhatjuk, hogy a legszámosabb nemzetközi érintettségű nyugdíjügy az Európai Unió tagállamaiból tevődik ki, illetve azokból az országokból, amely azokat a rendeleteket alkalmazzák, amik az Európai Unió által előírt kereteket adják a nemzetközi nyugdíjak számításához. Tehát ide tartozik az összes Európai Uniós tagállam, azok az európai gazdasági térség államai, akik nem EU-s tagállamok, Izland, Liechtenstein és Norvégiára gondolok. Ide tartozik Svájc, aki egy külön megállapodás alapján, az Európai Unióval kötött külön megállapodás alapján alkalmazza a koordinációs rendeleteket, és közismert, hogy az Egyesült Királyság kilépése ezt a trendet egy kicsit megállította, azonban az Európai Unió és az Egyesült Királyság egy együttműködési megállapodás alapján továbbra is ugyanazokat az alapelveket alkalmazza a nyugdíj megállapítás során, mint a koordinációs rendeletek alapelvei. És természetesen nagyon sok országgal kötött Magyarország egyezményt. Ezek kétoldalú szociális biztonsági egyezmények. Ez azt jelenti, hogy az ilyen országokban szerzett szolgálati idő esetén is nemzetközi lesz egy nyugdíjügy. Felsorolnám ezeket az országokat, hiszen van ennek jelentősége.
Én azt gondolom, hogy ez fontos, tehát ritkán jó egy műsorban, amikor hosszasan sorolunk országokat, ha csak nem országvárost játszunk. De egyébként azt hiszem, hogy ez nagyon fontos kérdés, hogy egyrészt mindenki magára ismerhet, illetve az a másik fontos kérdés, hogy ebben a felsorolásban, amely országok nincsenek benne, ott ugye az teljesen másik dolog lesz.
Így van. Kétoldalú egyezménye van Magyarországnak Albániával, az Amerikai Egyesült Államokkal, Ausztráliával, Bosznia-Hercegovinával, Észak-Macedóniával, India, Japán, Kanada, Dél-Korea, Koszovó, Montenegró, Moldova, Mongólia, Oroszország, Szerbia, Törökország, és van egy speciális egyezmény, a régi magyar-szovjet egyezmény, tehát ebben az esetben Ukrajna jöhet szóba a nemzetközi nyugdíjügyek során. Tehát, ahogyan mondtad, az összes többi olyan ország, ami itt nem hangzott el a felsorolásban, illetve nem EU-s, nem EGT ország, vagy nem alkalmazza a koordinációs rendeletet, az ott szerzett szolgálati idők a magyar nyugdíj megállapítása során nem bírnak jelentőséggel.
Az olyan podcastban, hogy visszahallgatható, de ettől függetlenül egyébként senkinek nem kell visszatekerni most, mert ezeket az információkat meg fogja találni a honlapunkon is, és egyébként pedig ugye elrakunk mindenféle linkeket is ebben a felsorolásban, tehát ott is meg fogjátok ezt találni. Mit jelent az uniós koordináció, és miért érdemes tudni erről a nyugdíjakkal kapcsolatban, Dóri?
Az Európai Unió 27 tagállamában számos ember él az egyes országokban kialakított társadalombiztosítási rendszerekben, és teljesen életszerű, hogy az egyes személyek életük során több tagállamban élnek, máshol dolgoznak, illetve haza is térnek esetleg. Ezért a tagállami rendszerek között az együttműködés is szükségszerű. Ennek a nemzetközi kapcsolattartásnak a módja az uniós koordináció, és ahogy az előbb is említettük, ez nem csak az uniós tagállamokat érinti, hanem Norvégiát, Izlandot, Liechtensteint, illetve Svájcot, és az Egyesült Királyságra is tartalmában alkalmazzuk. Fontos kiemelni, hogy nincsen egységes szociális biztonsági rendszer, hanem minden egyes ország megtartja a saját kialakított rendszerét, és a saját rendszerét működteti. Ennek az az oka, hogy ezek olyan hosszú folyamat után jöttek létre, és olyan mélyen gyökereznek az egyes történelemben, társadalomban, hogy ezt nem lehetne egységesíteni. Tehát, hogy itt a harmonizáció útja nem járható. Van azonban eszközünk, és ez az uniós koordináció, ez egy hídként funkcionál effektíve az egyes országok között.
Mit érdemes tudni ezekről a szabályokról, vagy a lehetőségekről? Tehát miért jó ez nekünk állampolgároknak?
Mert az érintettek köre sokkal tágabb, mint ahogy azt mi elsőre gondolnánk. Tehát nem csupán azokról beszélünk itt, akik mondjuk Magyarországról más tagállamba mentek, és ott le is telepedtek, ott dolgoztak, és utána le is telepedtek, hanem például azok is, akik utána hazatelepültek újra Magyarországra, illetve olyan is szóba jöhet, hogy akár kizárólag magyar nyugdíjasként egy másik országba ment élni.
Milyen fontosabb alapelveket fogalmaz meg a szociális biztonsági koordináció?
A cél annak az elkerülése, hogy párhuzamosan több szociális ellátás is fusson, illetve hogy a tagállamok elhárítsák ezt a kötelezettséget. Ehhez a koordináció során 4 alapelv jött létre, ezek az egyenlő bánásmód elve, az egy állam joghatósága alá tartozás elve, a jogosultsági idők összeszámítása, illetve az exportálhatóság elve. Ezeket csak nagyon röviden, tömören összefoglalom. Az első volt az egyenlő bánásmód elve. Ez azt jelenti, hogy a személyt ugyanolyan jogok és ugyanolyan kötelezettségek illetik meg, mint az adott állam állampolgárait. Az egy állam joghatósága alá tartozás azt jelenti, hogy egy személy egyszerre egy tagállam szabályai alá tartozik, viszont egy alá mindenképpen. Itt, ami irányadó, az a munkavégzés helye. Az alapozza meg ennek az eldöntését. Van néhány speciális kivétel, ezek életszerű, illetve rövidtávú kivételek, a határmenti munkavállalók, illetve a kiküldetés például ilyen.
De az nem életszerű, hogy valaki egyszerre két különböző tagországban dolgozik napi 8 órában, tehát nyilván ez nem lehetséges, ott azért meg kell határozni, pontosan megállapítható, hogy hol dolgozik,
igen.
És honnan
igen,
fogja
igen.
Kapni
tehát,
majd
hogy erre nagyon mélyen megvannak a szabályok, igen, hogy mik az irányadók, igen. A jogosultsági idő összeszámítása volt a következő. Ez azt jelenti, hogy az adott ellátáshoz megszerzett szolgálati idők nem vesznek el, hanem az adott ellátáshoz figyelembe vehetőek. Így a társadalombiztosítási szempontból az életpálya egységes lehet.
Hozzászoktunk már az uniós alapelveknél, hogy elsőre szerintem senki nem tudja, hogy mit jelent, de majd te nekünk segítesz. Ez volt a negyedik, hogy ellátások exportálhatóságának elve. Kimondani is nehéz, de azért ennél egyszerűbb a megoldás.
Igen, igen, igen. Az adott ellátást akkor is ki kell fizetni, hogyha a személy egy más tagállamban lakik. Nagyon egyszerűen összefoglalva.
Ez azért nem rossz, mert ez bennünket, magyar állampolgárokat erősen véd azért.
Abszolút, meg a személyek szabad áramlását is nagyon elősegíti, hogy számíthatnak arra, hogy ki fogják fizetni azt az adott ellátást egy másik országban is.
Hogyan érvényesülnek ezek a szabályok a nyugdíjak esetén?
Ugyanúgy az exportálhatóság ugyanúgy él a nyugdíjak szempontjából is. Fontos, hogy ne vesszen el a szolgálati idő, mert nyugdíjbiztosítás szempontból nagyon sok szolgálati időre van szükség. Itt ugye évtizedekről beszélünk. Ezt ugye láttuk, hogy alapelvi szinten is rendezi az uniós koordináció, viszont még így is nagyon összetett a helyzet, mert különbözőek ugye a nyugdíjkorhatárok, beszéltünk arról, hogy minden ország a saját rendszerét működteti, különböző nyugdíjkorhatárokkal, különböző jogosultsági szabályokkal, és ezek ráadásul még sokszor meg is változnak.
Bonyolítsuk a helyzetet, hogyha valaki több országban dolgozott, akkor hogyan képzeljük el az ő nyugdíját, és hova kell fordulnia, tehát mi a dolga?
Nagyon fontos, hogy a hivatallal csak abban az országban kell kapcsolatban lennie az ügyfélnek, amelyben lakik. Hivatalból kommunikálnak az intézmények, az érintett intézmények egymással, az ügyfélnek ezzel sokkal egyszerűbb. Mi ezt hivatalból elintézzük.
Hát mi, de hogyha egyszerűleg én elköltöztem Hollandiába, és ott ér utol az öregségi nyugdíjkorhatár.
Igen, akkor önnek a holland, igen, pontosan, igen, és akkor a holland szerv felveszi a magyar szervvel a kapcsolatot.
Hát azért én bízom a magyar szervbe, lehet, hogy jobb az, hogyha valaki itthon kéri ezt a nyugdíjat, nem?
Együtt fogunk működni így is, úgy is.
Hogyan lesz ezek alapján, a szabályok alapján megállapítva a nyugdíj összege, és hát ez az eljárás mennyire bonyolult, azért azt már mondjuk, hogy hatóságoknak együtt kell működni. korábbi adásainkból elmondtuk, hogy talán az egyik legjobb eljárás, lehet ezt mondani, az életünk során, hiszen a hivatal helyettünk be fog gyűjteni egy csomó adatot, és nem mindent nekünk kell behozni a hivatalnak. Ebben a helyzetben ez hogyan működik?
Beszéltünk arról ugye, hogy mindenkinek saját rendszere van, ezért mindenki a nemzeti szabályok alapján állapítja meg az adott nyugdíjrészt, és csak a nála megszerzett, az adott országban megszerzett szolgálati idő alapján dolgoznak. Kettős számítást kell elvégeznünk, ezt írja elő a koordináció. Itt beszélünk egyszer egy független ellátásról, illetve beszélünk egy arányos számításról. És ezt a kettőt versenyeztetjük, és a neki kedvezőbb, a magasabbat fogja ő megkapni.
És akkor Magyarországon az én Hollandiában eltöltött időszakom alapján is innen fogom megkapni a nyugdíjat?
Nem, ez egy külön nyugdíjrész lesz egy holland nyugdíjrész, illetve lesz egy magyar nyugdíjrész. A független ellátás kiszámítása keretében megnézzük, hogy a csak Magyarországon szerzett szolgálati időn alapján csak a magyar szabályok szerint milyen összeget kapna az igénylő. Ezt csak akkor végezzük el, és minden tagállam csak akkor végzi el, hogyha az adott tagállamban megszerezte a jogosultságot, tehát itt van egy küszöb. Hogyha például Magyarországon csak 4 évet szerzett, akkor ezt mi nem végezzük el. Ez volt ugye a független ellátás, van egy arányos számítás, ez a kettő versenyzik egymással. Itt egy elméleti összeget számítunk először, ez azt jelenti, hogy minden szolgálati időt összeszámítva a magyar szabályok szerint milyen összeget tudnánk kihozni. Ezt érezzük, hogy ez egy fikció, mert az összes szolgálati idő alapján magyar szabályok szerint, és ezt az elméleti összeget osztjuk meg az alapján, hogy az adott tagállamban hány évet, milyen hosszú szolgálati időt kapott. Mondok egy példát, mert ez így elméletben elég nehéz. Nehéz ezt követni, igen. Tehát vegyük azt például, 3 ország érintett, Magyarországon 8 évet dolgozott az illető, Spanyolországban 10 évet, Ausztriában 12 évet. Ez így összesen ugye 30 év. Először azt nézzük, hogy az arányos számítás keretében milyen elméleti összegre lett volna jogosult. Az összes szolgálati idő 30 év, ez alapján a magyar szabályok szerint kihozunk egy összeget. Minthogyha a 30 évet Magyarországon szerezte volna, és ezt az elméleti összeget megosztjuk annak arányában, ahány évet ő Magyarországon eltöltött. Tehát ez volt, ugye 8 évet dolgozott Magyarországon, így 8/30. Az elméleti összegnek a 8/30 érint minket.
A hozzátartozó nyugdíjak esetén hogyan érvényesülnek ugyanezek a szabályok, szükséges, hogy esetleg a túlélő hozzátartozó is több országban dolgozzon, vagy hát őneki azért erre nincsen szükség?
Az ő esetében erre nincsen szükség, viszont a jogszerző esetében ugyanúgy érvényesülnek a koordinációs szabályok, és ebből ugye megvizsgálják ugyanúgy a jogszerzőnek az életpályáját, ugyanazon alapelvek szerint, mint ahogyan az öregségi nyugdíj esetében.
Arról már beszéltünk, hogy abban az országban kell benyújtani a nyugdíjigényt, ahol éppen az érintett lakik. Hogyan kell ezt elképzelni ebben az esetben?
Arról van ilyenkor szó, hogy abban az országban van egy igénybenyújtási szabályrendszer, és ez szerint a szabályrendszer szerint kell benyújtani a nemzetközi nyugdíjigényeket is. Egy kivétel van, nem a magyar, hanem a nemzetközi nyugdíjigénylésre rendszeresített nyomtatványt kell benyújtani, és ehhez a nyomtatványhoz melegen ajánlott csatolni a külföldi jogviszonyokra vonatkozó igazolásokat, hiszen a magyar hivatalnak nincs tudomása arról, hogy valaki hol dolgozott külföldön, ha csak ezt nem közli az igénylő. Ez nagyon fontos, hogy ezeket a dokumentumokat becsatolja. A magyar hivatalnak ugye kötelezettsége van, ahogyan Dóri is említette, a kapcsolatfelvételre a másik országgal, beszerzi a szükséges igazolásokat, és ez alapján fogja megállapítani a magyar nyugdíjat.
Ami a külföldi munkaviszonyra vonatkozik, és nekem dokumentumaim vannak, nyilván az azon a nyelven született, ahol abban az országban dolgoztam, ezt le kell nekem fordítatnom?
Nem kell lefordítatni ezeket a dokumentumokat, tehát ha valamilyen ok miatt a magyar nyugdíj megállapításához ezek nélkülözhetetlenek, ezeket a magyar hivatalból le fogja fordítatni. Tehát gondolok itt egy árva iskola látogatási igazolásra, aki külföldön él. Tehát itt a lényeg az, hogy ezek a külföldi munkaviszonyokra vonatkozó iratok a külföldi szerv számára lényegesek, tehát mi azokat, ahogyan az ügyfél becsatolta, a hivatal úgy fogja továbbítani részére.
Azt is említettük, hogy ahány ország nagyjából annyiféle nyugdíjrendszer lehet, ezt azért nagyjából mondani, és mi történik, hogyha valakinek a külföldi nyugdíját korábban állapították már meg, mint a magyar, és akkor ebben a helyzetben mit fog tenni a hivatal?
Igen, itt egy alapelv érvényesül, egy koordinációs alapelv, tehát a tények és események azonos figyelembevétele és az egyenlő bánásmódból fakadóan koordinációs rendelet és a magyar jog határozza meg ezt a helyzetet együttesen. Tehát mi, ha egy külföldi EU-s tagállamból nyugdíjban részesül valaki, Magyarországon saját jogú nyugdíjasnak minősül. Tehát ez azt jelenti, hogy társadalombiztosítási szempontból járulékot nem kell már fizetnie, megilletik azok a jogok, amik Magyarországon a saját jogú nyugdíjban részesülőket megilletik. Ezt természetesen kérelmeznie kell a nyugdíjfolyósító igazgatóságtól, hiszen a hivatal nem tudhatja, hogy ő külföldről nyugdíjban részesül, de ennek semmi akadálya nincsen. Mindenkinek javasolom, hogy mielőtt ez a helyzet előáll, mindenképpen tájékozódjon a saját élethelyzeténhez mérten, hiszen ennek elég súlyos következményei is vannak, hiszen ha valaki külföldről nyugdíjban részesül és tovább Magyarországon dolgozik, nem fizet már járulékot, tehát nem is szerez további magyar szolgálati időt.
Jó ideje gyakorló uniós állampolgárként azt már tudjuk, hogy aránylag könnyű az Európai Uniós országokkal, hogyha ott dolgoztunk, vagy uniós állampolgár dolgozott nálunk. Lehet azt mondani, hogy ugyanez a szabály nagyjából Svájcra és ugye az Egyesült Királyságra is vonatkozik, de mi van akkor, hogyha EU-n kívüli tagállamról beszélünk?
Tehát ha itt egy egyezményes országra gondolunk, gondolom, mint Magyarország szerződött partnere, tehát picit hasonlóak a szabályok a koordinációs rendeletekhez, illetve az EU-s szabályokhoz, annyiban, hogy a jogosultsághoz szükséges időszakokat, munkaviszonyokat, azokat össze kell számítani. Egy következő eltérés, amiről Dóri beszélt is, hogy itt nincs kettős számítás, tehát itt egy nyugdíjhoz, nyugdíj megállapítása során csak akkor lépünk a külföldi szolgálati időre, illetve az ott szerzett munkaviszonyok alapján elismert időre, hogyha arra szükség van. Tehát például Magyarországon ugye 15 év a belépési küszöb egy nyugdíjhoz, egy öregségi nyugdíjhoz, ha ennél kevesebb ideje van Magyarországon, akkor jöhet be egy külföldi szolgálati idő. Az teljesen azonos, hogy a kérelmet hogyan kell benyújtani, illetve az is azonos, hogy egy csatornás az ügyintézés, és a hivatal fogja a hivatalból tartani a kapcsolatot az érintett külföldi szervvel.
De nyilván könnyebb az Európai Uniós eljárás, tehát azért nekünk vagy nektek itt a hivatalon belül is mondjuk egy Montenegróval lehet, hogy egy kicsivel kacifántosabb a dolog.
Hogy őszinte legyek, nem, hiszen mindenre megvannak már a bejáratott csatornák, ismerjük a szervet, akivel kapcsolatot kell tartani. Annyi különbséget említenék meg, hogy egyezményes országokkal postai úton tartja a hivatal a kapcsolatot, míg az Európai Uniós tagállamokkal és a koordinációs rendeletet alkalmazó más országokkal egy elektronikus adatcsere került bevezetésre, ami nagy könnyebbség a hivatal számára, hiszen akár egy nap alatt megérkezhet a válasz.
Szerintem egy fontos kérdés, hogyha valaki egyezményes országban dolgozott, neki mindkét országban be kell nyújtani az igényét?
Nem, ahogyan említettem, tehát az igénybenyújtás is hasonló a koordinációs rendelethez. Vannak azért apró eltérések, egy-egy egyezmény megengedi, hogy bármelyik országban benyújthassa. Tehát például a kanadai egyezmény esetén egy Kanadában élő személy beadhatja Magyarországon is az igényét. Ez egyébként nem jelent hátrányt az ügyintézés elbírálásában, hiszen ez haladéktalan igénytovábbítási kötelezettséggel jár a hivatal részéről.
Hogyan fogja az érintett a nyugdíját megkapni? Tehát a magyar nyugdíjfolyósító közvetít ebben a dologban?
Nem, nem. Egy magyar és egy egyezményes vagy egy koordinációs rendelet alapján megállapított nyugdíj esetén az igénylő mindig két helyről fog nyugdíjat kapni. Tehát onnan, ahonnan a szolgálati időt szerezte, és Magyarországról. Ebben senki nem közvetít. Ugye az ellátások exportálhatóságának az elve, ahogy Dóri említette a koordinációnál, ez az egyezményeknél is érvényesül. Úgyhogy ezt a hivatalok egymás az igénylővel szemben fogják közvetlenül egyeztetni, hogy milyen módon fizetik ki számára a nyugdíjat. Az is lehet, hogy eltérő időpontban, eltérő valutában, eltérő módon, erről mindig az igénylő rendelkezik az adott országgal.
Ahogy már azt megszokhattátok, kedves hallgatók, mindig vannak kérdések, hiszen az ügyfélszolgálatunkhoz napi szinten érkeznek olyan kérdések, amelyekre a kollégák igyekeznek helyes és pontos és precíz választ adni. Ezekből szemezgettünk, most megnéztük, hogy melyek ezek a legfontosabb kérdések, ha lehet ezt mondani. Az első ilyen kérdésünk így hangzik. Ausztriában dolgoztam, de ez az időszak nem éri el, az egy évet sem. Az ilyen rövid időszak sem fog elveszni? Ezért ez egy elég jó kérdés, azt gondolom.
Igen, így van. Az egy nagyon jó hírem, hogy nem fog elveszni ez a rövidebb időszak sem. Az egy évnél rövidebb biztosítási időt azonban speciálisan kezeli a koordináció. Ennek a szabályozásnak két eleme van. Az egyik, hogy egy évnél rövidebb legyen, és az adott országban jogosultságot ne keletkeztessen. Így a többi tagállam fogja ezt a nagyon rövid időszakot figyelembe venni. Van olyan tagállam amúgy, ahol keletkeztet jogosultságot egy ilyen rövid időszak is, ilyen például Svédország vagy Hollandia is. Ha minden tagállamban kevesebb, mint egy évet szerezne az életpályája során az igénylő, ez nem egészen életszerű, de ez is szabályozva van, akkor a legutolsó biztosítás helye szerinti tagállam fogja a teljes életpályát figyelembe venni. Tehát ez sem vészel.
Következő kérdés. Korábban Bulgáriában dolgoztam, azt szeretném tudni, hogy a Bulgária uniós csatlakozása előtt megszerzett szolgálati időt is figyelembe fogják-e venni. Ugye ez azért egy érdekes kérdés, hiszen azt azért ennyire nem tértünk ki rá, de az egyezményes országok esetén is, amikor egy egyezményt köt Magyarország valakivel, akkor ez nem onnantól számítódik, hanem aki abban a tagországban az elmúlt 250 évben dolgozott, és igen, még él, ő kérheti ezt a igen dolgot. Ebben az esetben?
Dori? Igen, igen, itt is ugyanez a helyzet. Azok az időszakok is beszámítanak majd a nyugdíj megállapításakor, ezek nem fognak elveszni szerencsére.
Jön a következő. Hogyan érinti a Brexit a már megállapított nyugdíjak folyósítását? Azt hiszem, erről azért egy pár szót már beszéltünk, hogy itt is azért nem vész el, csak átalakul.
Igen, sőt, gyakorlatban nincsen változás a nyugdíjak folyósításában.
Következő kérdés. Én olasz állampolgár vagyok, és 4 év magyarországi munka után most visszaköltözöm Olaszországba. Kérhetem-e befizetett magyar nyugdíjjárulékok visszatérítését?
Ezt nem, ezt Magyarországon nem lehetséges, viszont ahogyan korábban is érintettük, nem fog elveszni ez a Magyarországra befizetett időszak. Amikor a nyugdíj esedékes lesz, akkor Magyarország a 4 éves periódusért helyt fog állni, és öregségi nyugdíjat meg fog állapítani.
De ha jól tudom, akkor például az Egyesült Királyságban erre van lehetőség, hogy valaki 10 évig dolgozott, és 10 évet fizetett be maga után, és akkor ott ez dönthet úgy, hogy visszakéri.
Azt nem tudom, hogy pont az Egyesült Királyságban így van-e, de Németországban például igen, ott egészen biztos vagyok benne.
Következő kérdésünk. Kanadából hazatelepült nyugdíjas vagyok, Kanadában már megalapították a nyugdíjamat, de akkor a magyar nyugdíjat nem kértem. 10 év szolgálati időm van Magyarországon, kérhetem-e a magyar nyugdíj megállapítását? Jobb későn, mint soha, nem?
Természetesen, tehát a nyugdíj igény az nem évül el, tehát ha ő még nem érvényesítette ezt az igényét, akkor bátran nyújtsa be a kérelmét. A 10 évre, ugye Magyarországon 15 év a küszöb a öregségi nyugdíj megállapításához, tehát figyelembe fogjuk venni a kanadai szerv által leigazolt időszakokat is, és így egy arányos nyugdíjrész lesz Magyarország részéről megállapítva.
De visszamenőleg ezt nem kaphatja meg?
Visszamenőleg nem, az általános szabályok szerint igénybenyújtást megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani, ha akkor már a magyar jogszabályok szerinti feltételek teljesültek, tehát betöltötte a korát az ő esetében.
És egy utolsó kérdés. Jelenleg Szerbiában élek, a magyar nyugdíjamat is szerb bankszámlára kapom. Ha elköltözöm Ausztriába, kaphatom-e magyar nyugdíjat osztrák bankszámlára?
Hát igen, tehát ez egy kacifántos helyzet, de az ellátások exportja alapelve ezt is rendezi. Ugye itt egy egyezményes nyugdíjról beszélünk, és ugyanakkor egy EU-s tagállamba fog az illető költözni. Bátran, semmi akadálya nincsen, be kell jelenteni a nyugdíj folyósító igazgatósághoz, hogy hol fog ezentúl élni, és milyen bankszámlára szeretnék kérni a nyugdíját. A bejelentésnek ezt tartalmaznia kell, és semmi akadálya nincs, hogy hozzáférjen ehhez az ellátáshoz.
Ezzel a Transzakció Podcast mai adása véget ért. Mai vendégeink dr. Folyka Valéria és dr. Molnár Hidasi Dóra voltak, a Magyar Államkincstár nyugdíjbiztosítási szakigazgatási főosztályának munkatársai. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Ebben az adásban körbejártuk, hogy mik a legfontosabb tudnivalók a nemzetközi nyugdíjakkal kapcsolatban. Tartsatok velünk a Transzakció Podcast következő adásában is. Az adás leírásában fontos linkeket helyezünk el, amelyek egyenesen a kincstár releváns oldalára visznek. Hallgassatok legközelebb is bennünket, Boros Péter vagyok, várok akkor is benneteket.